az innováció, a fenntarthatóság és a megújuló energia volt a középpontban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat energetikai és környezetvédelmi konferenciáján. A Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont területén 2010 óta működő Élhető Jövő Park látogató központjában lezajlott eseményen az új technológiák és találmányok mellett szó esett a magyar villamos energiafogyasztás növekedéséről és az energiaellátás kihívásairól, de arról is, hogy a zöld átállás nem csak az energiatermelésben, hanem már a logisztikában is megjelent. A konferencián bejelentették, hogy az Élhető Jövő Parkot a közelmúltban kutatóintézetté nyilvánította a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Lakatos László interjú összeállítása.
Ezi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökével állunk itt az Élhető Jövő Parkban, és ez a Fóti Lovasterápiás telepen található, de azért izgalmas, mert ez pont itt hangzott el az energetikai konferencián, hogy mostantól kutatóhelyé válik. És én ezzel is kezdeném, hogy amikor évekkel ezelőtt egyetemekkel, illetve egyéb szakmai partnerekkel létrehozták ennek a területnek az energetikai rendszerét, már eleve ezzel a céllal alkották meg ezt a rendszert?
Igazából ez az Élhető Jövő Park egy kicsit tükrözi a felfogásunkat is. Ma csak ugyan az energiáról beszélgetünk, de mi azért új egészségügyi megoldásokat keresünk. Ugyanakkor meg az egész terület most már 26 éve hozzánk tartozik. 26 év alatt egyszer nem permeteztünk, tehát hogy semmi vegyi anyagot nem használtunk. A hangulat általában barátságosabb. Tehát hogy az egész, ez egy életfelfogás, és éppen ezért van ez az Élhető Jövőpark, ami az energetikai része, amiről ma itt tárgyalunk, arról szól, hogy egy ilyen parknak hatalmas az energiaköltsége. A világítás, a fűtés, a szellőztetés, a hűtés, és adott esetben a számítógépek működése, és hát ezt akartuk csökkenteni, és ezért elkezdtük a megújuló energiaforrásokat telepíteni az épületekre, meg a földre, meg mindenféle megoldást kitalálni, és aztán rájöttünk, hogy ilyen megoldások nagyon ritkák az országban. Van természetesen mindenhol napenergia, van, ahol van szélenergia, van, ahol van vízenergia, de együtt az, hogy ennyiféle megújuló energiát valahol ki lehet próbálni, tesztelni lehet, mérni lehet, adott esetben egy méterrel a föld alatt meg lehet mérni, hogy a kábel mennyi energiát veszít a hőmérséklet fokozásával a kábelben, olyan igazából nincs az országban. És ezért létesítettük az egyetemek segítségével ezt az intézetet. Az elmúlt években már nálunk készült, azt hiszem, hogy 26 diplomamunka, ami különböző kísérletek voltak, nagyon bevált, és 20 év után kutatóintézetté váltunk.
Fókuszban az egyensúly, ezzel a címmel tartott előadást itt a konferencián az E.ON erőforrás menedzsment igazgatója. Andrész Frigyessel most arról fogunk beszélgetni, hogy mi a legnagyobb kihívás jelenleg egy szolgáltató számára, amikor szinte mindenki áramtermelő, és szinte mindenki áramfogyasztó, csak nem mindig ugyanakkor teszi ezt.
Egy kicsit a kérdésben a válasz is benne volt, a legnagyobb kihívás az egyensúly megtalálása, és ez tényleg egyrészt jelent egy konkrét fizikai egyensúlyt, azaz össze kell hangolni a termelést és a fogyasztást, hogy időben lehetőleg ugyanoda essen, de ami egyébként még nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a különböző szempontok, úgyis, mint a nemzetgazdaság, a szociálpolitika és természetesen a gazdasági szempontok között.
Az előadásából nem derült ki egyértelműen, hogy önök most végül is örülnek ennek a sok háztáji vagy házi naperőműnek, vagy pedig csak a gond van vele, és igazából önöknek egyszerűbb lenne, hogyha a hagyományos módon jönne minden paksról, már nem csak erről az egyről, hanem sok paksról, és azt a rengeteg áramot lehetne szépen szétszórni itt az országban.
Lehet, hogy nem az örülünk vagy nem örülünk dimenzió mentén válaszolnám meg a kérdést. Az egészen biztos, hogy számunkra sokkal egyszerűbb lenne, hogyha sok paksból kéne eljutatni, viszont azt látjuk, hogy egyébként a technológia világ változik, ennek mi nem kerékkötői szeretnénk le, inkább támogatói. Úgyhogy, ha szabad így mondani, ez a vállalati körben eltérett, a kihívást látjuk benne, és azért azt is kell mondjam, hogy azért egy műszakilag egy nagyon izgalmas feladatról beszélünk. Ugye úgy tűnik, hogy ez nagyon nehéz, de ez azt jelenti, hogy a kollégák akár innovatív megoldásokkal, vagy a hálózatfejlesztések optimalizásával egyébként egy nagyon fontos szakmai feladatban tudják bemutatni, hogy mire vagyunk képesek, és azt gondolom, hogy tényleg a mi szerepünk ennek az energiaátmenetnek a támogatása úgy, hogy egyébként abban mindenki megtalálhassa a számítását, az ügyfelektől kezdve természetesen a szolgáltatókig.
Rendszeresen megjelennek támogatások, és itt ismét lesz az ipari felhasználók számára olyan lehetőség, hogy némi állami támogatással, mérettől függően más-más szintű támogatással, hát önállátóvá váljanak, illetve hát csökkentsék a saját energia számlájukat, illetve hát így módon akkor csökkentsék a hálózatra nehezedő terheket. Önöknek egyébként mi jelenteni az igazi segítséget? Ha mindenki gondolkodna tárolásban is, vagy ha nem? Mert ugye, ha nem, akkor mindenképpen használják az önök hálózatát, ez egy bevételtermelő dolog, viszont ha van tárolás, az meg talán az egyenletlenségekre ad megoldást.
Én azt gondolom, hogy a tárolás ez mindenképpen egy üdvözítő dolog, és ebben előre kell menni. Az fontos, hogy a technológia azért még nem tart, hogy olyan mennyiségben és olyan hatékonysággal tudjunk tárolni, de hogyha felelősen gondolkodunk, akkor egyszerre kell egyébként a vállalati érdekeket meg az ország érdekeit összehangolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tárolásban mindenképpen kell előre menni, és egy picit általánosabban is hadd válaszoljam meg a kérdését. Ami nekünk nagyon-nagyon sokat segít, és ebben tényleg sok előrelépés volt a múltban, hogy egyeztessenek a különböző szereplők egymással. Van olyan szövetség, aki a kereskedőket képviseli, van, aki egyébként a megújuló termelőket képviseli, természetesen a hálózatos területnek van, és azt kell látni, hogy erre az egyenletre egyedül senki nem fog megoldást találni. Úgyhogy, ha folyamatosan egyeztetjünk, és akár a kérdésben volt a példa, és ebben is már nagyon jól állunk, hogyha vannak támogatási szándékok, akkor egy iparági konzultáció segítségével lehet azt úgy irányítani, hogy egyébként mind a kormányzati szándékoknak megfeleljenek, mint pedig hálózati oldalról az optimum irányába mutassanak.
A Waberez csoport ESG és CSR igazgatója Tóthpatai Krisztina beszélt a zöld megoldásokról és a megújuló energia használatáról a logisztikában, és elég büszkén mondhatta azt, hogy ebben Európa szinten is az élen járnak. Tulajdonképpen a tőzsdei jelenlét kényszeríti azt, hogy legyenek ilyen zöld megoldások, vagy esetleg a zöld megoldás az ennyire megtérülő történet, hogy akár érdemes is, mert a nap végén nagyobb a nyereség.
Nálunk mindig az első az ügyfél igény, és a zöld megoldások iránt a legerősebb ez az oldal. Évek óta minden megbeszélésen az ügyfeleinkkel ez egy elsődleges téma, hogy milyen zöld megoldásokat tudunk nyújtani. Így ez a legerősebb ág, de ez csak az egyik oldal. A másik oldal az, hogy van egy belső elhivatottságunk is, hogy szeretnénk a lehető legfenntartóbban működni. Valamint, ugye, ha nem csak a költség oldalt nézzük, azért vannak olyan megoldások is, például egy épület felújítása, ami nem feltétlenül kerül annyival többet, tehát meg is tudja érni az, hogy zöldebben működünk, és van egy költségoldali megtakarítása is.
Hogyha a személyautókat nézzük, élen jár az elektromobilitás, most már a magánszemélyek is egyre inkább felismerik. Én meglepődve hallottam, hogy egyébként a fuvarozásban ezt mintha maguk a gyártók büntetnék, tehát én azt gondoltam elektromos autó használóként, hogy ez a legjobb költségmentes fuvarozás, ön pedig másról beszélt.
Így van, sajnos ez a megoldás jelenleg a logisztikában egy nagyon költséges megoldás. Azt mondhatjuk, hogy ha teljes költségkülönbözetet nézzük, akkor minimum 40%-kal drágább egy ilyen operáció, mint egy dízel operáció. És ez három elemből tevődik össze leginkább. Az első az a beszerzési árkülönbözet. Azért ezek a járművek jóval drágábbak elektromos kivitelben. A másik, ami nagyon meglepő szokott lenni, az a karbantartási költségbeli különbség. Itt az a probléma, hogy ezeket a járműveket jelenleg nem magunk tartjuk karban, hanem a járműgyártókra vagyunk utalva, és sajnos nagyon magas díjakat adnak a javítás karbantartásra, mivel a saját bizonytalanságokat is ebbe árazzák be, és az akkumulátor használat vagy akkumulátor cserének a költségét. Úgy érezzük, hogy ezt belerakják ebbe a költségbe. A harmadik pedig az üzemanyag költség különbözet. Itt attól függ, hogy hol tudunk tölteni, hogy az elektromos áram az most éppen körülbelül ugyanannyira jön ki költség oldalon, mint a dízel, vagy pedig jóval többbe.
Többféle megoldást felsorolt, és sajnos most az időnk nem engedi meg, hogy beszéljünk ezekről de egyébként nagyon izgalmas üzemanyagokról, amelyekről itt beszélt, viszont van egy nagyon fontos lába ennek, hiszen a logisztikában nem csak az áruk A-ból B-be juttatása fontos, hanem ezeket tárolni kell, újra elosztani, újra fölpakolni, tehát a telephelyi költségek fontosak lehetnek. Az imént említette, hogy ez viszont valószínű, hogy költség megtakarítással járhat, ha itt a zöldebb megoldást választják. Ezt már a gyakorlatban is látják.
Igen, nagyon érdemes először a legkisebb dolgokkal kezdeni, és erre is gondolni, mert azért még mindig van hova fejlődni az alapinfrastruktúrát tekintve is. Egyszerűen egy hőszivattyús rendszer bevezetése, egy napelempark, egy ledes világ világítás, korszerűsítés, okos világítás például a raktárakban. Ez nagy energiamegtakarítást, de költségmegtakarítást is hozhat. És egy újonnan épülő épület oldalán is, ha azt vesszük, hogy mennyi megtakarítást jelent ez nekünk költség oldalon, akkor lehet, hogy a nap végén csak pár százalékkal drágább a költség a jóval zöldebb, fenntarthatóbb épület esetén, így mondhatjuk azt is, hogy ebben az esetben meg is éri ezt a beruházást megtenni.
Magyarország számára melyek a legnagyobb energetikai, energiapolitikai kihívások? Erről kérdezem az Energiaügyi Minisztérium államtitkárát, Steiner Attilát.
Ugye főleg 2022 óta nem mondható, hogy az energetika egy unalmas szektor lenne. Alapvetően Magyarországnak ami kihívást okoz, hogy egy nagyon különleges földrajzi és fizikai adottságokkal kell szembenéznie, ugyanis nekünk nincsen tengeri kijáratunk. Az, hogy mi mondjuk itt a gázbeszerzéseinket egyik napról a másikra teljesen másra lecseréljük, ez, hogyha van is rá szándék, de kellenek hozzá a szomszédok is, mert azt a gáztól, hogy ide kell hozni a kontinens közepére, és én ezt látom egy nagy kihívásnak, hogy a diverzifikációt azt hogyan tudjuk megvalósítani. Vannak ilyen irányú törekvéseink, viszont nagyon sok fizikai korlát van, ami nem nálunk van, hanem a szomszédos országokban. És ott kéne nagyon komoly csőprojekteket befejezni, fejleszteni a csőhálózatot, annak érdekében, hogy ezt a nagy kapacitást más forrásokból is be tudjuk szerezni. És ezért tartjuk most nagyon veszélyesnek ezt az ideológiai alapú megközelítést, hogy most egyik pillanatról a másikra teljesen váljunk le az orosz fosszilis energiahordozókról. A fizikai realitások nem azt mutatják, hogy ez megtehető, hanem ennek az előfeltételeit meg kéne teremteni. Ahhoz viszont az kéne, hogy projektek megvalósulhassanak, és ezeket a projekteket támogassuk is. Ha már van egy ilyen elvárás, akkor mellé valami támogatási konstrukciót is várna az ember. Hát most földgázra az Európai Unió szerint egy fillért sem szabad költeni már, nem is adnak uniós támogatást, nem nekünk, hanem a szomszédos országoknak. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagy kihívás lesz, emellett pedig a villamosenergia.
Viszont a villamosenergiában nagyon jól állunk a megújuló hasznosításban, és tulajdonképpen ez az út akár folytatható is. Ennek most mi a gátja, hogy akár minden háztetőn lehessen napelem, és hogy tulajdonképpen azt a nyáron például csak 15%-os importigényt is ki lehessen váltani, hiszen nyáron, amikor működtek a magyar napelemek, akkor nem nagyon volt szükség, vagy hát 15% importra volt csak szükség.
Hát ennek több gátja is van, azért itt óriási rendszerekről beszélünk, és az energetikában azért egy beruházás az nem egy-két hónapig tart, hanem akár több évig, akár évtized beruházásokról is beszélünk. De ettől függetlenül haladni kell előre. Szerintem ami a nagy kívás, hogy nagyon sok dolgot kell párhuzamosan csinálni. Ezt mind meg kell tudni finanszírozni, ezt mind meg kell tudni valósítani. Hát amúgy nem véletlenül jött létre 2,5 éve az Energiaügyi Minisztérium, hogy ezt valahogyan koordinálja, dedikáltan erre fókuszálva. Most jelenleg nekünk is van egy nagyon jelentős támogatási programunk, a Jedlikányos Energetikai Program, ez több mint 400 milliárd forint. Az is pont azt célozza meg, hogy az eddig kicsit elfelejtett szektorokba is haladjunk előre, legyen az távfőrendszerek modernizációja vagy zöldítése, geotermia, sokat beszélünk róla, de nem nagyon történt semmi az elmúlt évben, biogáznak a jobb hasznosítása, hogy tényleg így összerakjuk az egyes kirakó elemeket, és ez alapján tudjunk függetlenedni, a függőségünket jelentősen csökkenteni. És a villany az egy ilyen eszköz lehet. Ugye a villanyt fogyasztunk, az azt jelenti, hogy inkább itt termeltük meg, nem több ezer kilométerről importáljuk a villanyt, úgyhogy ez energia szuverenitás szempontjából jó hír. Viszont nem tudunk egyik pillanatról a másikra átállni a villanyra. Ugye most egy ilyen 44-45 terawattórás a magyar fogyasztás. Ha minden energiafogyasztásunk villany alapú lenne, akkor 220 terawattóra fölé kéne mennünk. Hát meg kéne ötszöröznünk a jelenlegi hálózatot, ez kéne erőmű, kéne hálózat, kéne tároló létesítmény, és hát ilyen nagyságrendben ez nem áll rendelkezésre. Úgyhogy ezekbe kell előrelépni, de értelemszerűen ezt nem lehet egyik napról a másikra, úgyhogy ez egy hosszú folyamat lesz.
Lakatos László interjú összeállítását hallották. 8 óra 55 perc van, 5 perc múlva 9 órakor mondjuk el a legfrissebb híreket.